Köszönjük, drága Úr Jézus, hogy összejöhettünk a mai napon a Te szent nevedben. Hálát adunk, drága Szent Szellem, a megnyilvánulásokért, amit a mai napra elkészítettél. Hálát adunk az ajándékokért. Megragadj azokat, amit elkészítettél a számunkra. Köszönjük, drága Abba Atyánk, a szeretet ölelésedet. Köszönjük az érintésedet. Hálát adunk a Te igédért, a világosságért, amit nekünk adtál az ige által. És hálát adunk, hogy átemeltél a sötétségből a világosság királyságába. És győztes királyként uralkodhatunk a talpunk alá helyezett ellenség felett. És ez alapján kijelentjük, hogy az ellenségnek egyikünkben sincs semmije. A Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a békességedet. Köszönjük a könnyebbség olaját, a frissesség olaját, a nyugalom kenetét a Jézus nevében. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk. Áldjuk és magasztaljuk a drága szent nevedet. Köszönjük a dicsőséges megváltást, a szent vér áldozatot, ami által igazzá tétettünk Krisztusban, és örök életet nyertünk. Köszönjük, Uram, az útjelzőket, útmutató oszlopokat, amit Te adsz nekünk, hogy el ne tévesszük a lépéseinket, és hogy a megfelelő időben, a megfelelő helyen lehessünk. Megáldjuk Jézus nevében Ságvár és a környező települések lakóit, vezetőit, megáldjuk az evangelizációs munkatúrát, ami holnap kezdődik, Keszthely és Hévíz környezetében, a Jézus nevében. Szólítjuk az üdvösségeket, szólítjuk az elveszetteket Isten királyságába. Megparancsoljuk, hogy lehújjon a sötétség lepel a szemekről, meglássák a Te dicsőségedet, és ragaszkodjanak hozzád. Köszönjük, Atyám, hogy a Te tanítványaid lehetünk, és áldással válhatunk mások számára. Minden dicsőség, Uram, a Tiéd. Mindörökkön örökké. Amen. Köszönjük a szomszédodat azzal a buzdító üzenettel, hogy Isten szerelmese vagy. Halleluja! Szeretettel köszöntünk benneteket! Először is megköszönöm azoknak, akik támogattak a szombati szolgálatomban. Kanizsai pásztor fia nősült. Ültetőkártyának a hátulján van egy nagyon szép kis mondat, ezt felolvasnám. Hát megtörtént, amit annyira vártunk, csupán eddig tartott, amíg egyben jártunk. Eljöttél, hogy te is örülj velünk, ez igazán nagy boldogság volt nekünk. Elfogadtad meghívásunk, köszönet érte, ha jól érezted magad, már az megérte. Ilyen, ilyen kedves, rímes. Egy szabadtéri pavilonban volt a szertartás. Utána egy kis teremben folytatódott. Betanult az ifjú pár egy táncot, amit igazából a násznépnek bemutatott, és az Emelj hát fel általunk ismert éneknek az angol szövegére táncolták ezt, igen. Tehát egy ajándék volt az ifjú pár részéről. Kaptatok egy igét, a Zsoltár 112.7-est. Előtte, utána levő igék is szépek, úgyhogy hozzákapcsolhatjátok a többit is. A lényeg az, hogy rossz hírtől nem félsz, a szíved erős és az Úrban bizakodó. Ezt legyetek szívesek megragadni. Egyik pásztor testvérem kapott egy megértést a tanítványságról, és ezt megosztotta velem. És igazából nagyon érdekes. Böbölye azt írja, hogy tegyetek tanítványá minden népeket. Na de hát minden nép itt van bent a gyülekezetben? Nem egészen. Igazából ő két csoportot lát. Az egyik, aki odaszánja a szívét, hozott egy döntést, hogy ő tanítvány akar lenni, és jár a gyülekezetbe, és hétről hétre tanul. A másik csoport, aki újjászületett ugyan, de vagy nem hozott döntést, vagy el akarja kerülni a családi problémákat, konfliktusokat, és azt mondja, hogy én otthon is meg vagyok az Úrral, otthon is tudok imádkozni, ehhez hasonló. Tehát nem mindenki vállalja fel a tanítványságot. Ez a lényeg ennek a gondolatnak. 20-án voltunk egy pásztor konferencián. Szantesz pásztorról hallottunk néhány hírt, hogy régi tanítványaival vette fel a kapcsolatot, és együtt szolgál, együtt működik, illetve továbbra is kopogtat Mexikó ajtajain. Várja a megfelelő pillanatot. Aztán rendeleteket hoztunk közösen, mondván, hogy nincs sok idő a pásztor konferencián imádkozni, mint az ima konferencián, ott ugye két és fél, akár három órát is. És hogyha együtt van sok szent, és röviden imádkozik, annak is megvan az időereje. És a Biblia igéje, ami alátámasztja ezt, az úgy szól, hogy rendeld el, és meg lesz néked, és a te útjaidon világosság fénylik. Ez alapján a magok megáldása történt meg, minden mag, amit eddig a szentek elvetettek, sőt, még ezután is. És ez nem csak pénzbeli magra kell gondolni, hanem minden másra, ami csak magként el lett vetve. Aztán a fiak szolgálják az Urat, a harmadik pont pedig a gyülekezet sokasodjon, és támogatók, mecénások jöjjenek a pásztorok mellé, rendelje ki az Úr őket. Egy fontos témáról is volt szó, amiről én is tettem említést, hogy vannak eltévejedések, és mint említettem, egy pásztortársam és a növendéke is ugye más irányt vett. Igazából a megtévesztés szelleme áll a háttérben, és vakságot okoz. És ezért nem látja tisztán a valós helyzetet. Nagyon kihangsúlyozta Erzsébet, hogy sokan azt mondják, hogy a szellemtől vették, de nem a Szent Szellemtől. Tehát a Szent Szellem mellett léteznek más szellemek is, amik a rossz oldalról vannak. Nekünk a lelkünk horgonya Jézus evangéliuma. Tehát ez a megtévesztés szelleme, aki egy szellemi vakságot ad, ezt leimádkoztuk. Tehát vannak szélsőségek, csak ezt akartam mondani belőle. Pontos vezetést csak megigazított szívvel lehet fogadni. Joyce Meyer valamelyik tanításában beszél arról, hogy nem hallott az Úrtól. És azt mondta az Úr neki, hogy nem volt teljes a szíve megbocsátással kapcsolatban, de igazából nem is olyan harag volt benne, ami más irányába fogalmazható meg, hanem egyszerűen a fiára neheztelt, mert nem úgy táplálkozott az igével, mint ahogy elvárható lett volna. És amikor ezt elengedte, akkor elkezdett hallani az Úrtól. Tehát a Szent Szellemtől való hallásnak lehetnek ilyen akadályai. A másik pedig, hogyha mi engedelmességben vagyunk, akkor növekszik és fokozódik a hallásunk a Szent Szellemtől. És ha jól emlékszem, a múlt héten volt az az ige, hogy engedelmeskedjetek Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Tehát itt is bebizonyosodik az, hogy az engedelmességnek egy nagyon hasznos áldása van. Ja, és Erzsébet felolvasta a végén az Einstein levelét, amit én is előző nap kaptam meg, csak nem értem rá olvasni még akkor. Aztán én is kiküldtem, ő is kiküldte, úgyhogy már lehet, hogy duplán meg is van nektek. Igazából, ahogy kifejlesztették az atombombát, ugyanúgy ki lehet fejleszteni magunkban a szeretett bombát, és ezt bevetni. De csak ennek más hatása van. A Kegyelem ajándéka sorozatunk utolsó részéhez érkeztünk. A 20. rész következik, és a mai tanításunk címe Isten szerelmese vagy. Előjáróban szeretném megemlíteni, hogy Isten kimondhatatlanul szereti az embert, az ő teremtményét. Az ördög ezzel ellentétben mindig az ember életére tör. Most a másik oldalon az Isten szeretetével fogjuk ezt kompenzálni. A mai első pontunk a kő elgördítése. Emlékeztetésképpen szeretném elmondani, hogy a múlt héten úgy záródott a tanítás, hogy a Máté 4:3-ban, amikor Sátán megkísértette Jézust, akkor azt mondta, hogy a köveket változtass kenyérré. Azaz, ezzel azt mondta valójában, hogy a törvényből táplálkozz, ami lehetetlen, mert a törvénynek nincs tápértéke. Jézus a válaszában arra utalt, hogy nekünk szellemi kenyérrel kell táplálkozni Isten igéjével. Most pedig lapozzunk a János evangélium 11. fejezetéhez, és a 28-tól 44-ig terjedő szakasz nézzük meg. Az Úr szólt Joseph princhez, és azt mondta, hogy a te szolgálatod az, hogy elgördítsd a követ.
És ami ezeket mondotta, elméne, és titkon szólítá az ő testvérét, Máriát, mondván, a Mester itt van, és hív téged. Mihelyt ez hallá, fel kele hamar, és hozzáméne. Jézus pedig nem ment még be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahová Márta elébe ment. A zsidók azért, akik ővele otthon voltak, és vigasztalák őt, látván, hogy Mária hamar felkél, és kimegy vala, utána menének, ezt mondván, a sírhoz megy, hogy ott sírjon. Mária azért, amint odaére, ahol Jézus volt, meglátván őt, lábaihoz esik, mondván neki, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Jézus azért, amint látja valahogy, az sír és sírnak a vele jött zsidók is, megrendült szellemében, és igen megindula. És mondta, hová helyeztétek őt? Mondának néki, Uram, hier és lásd meg! Könnyekre fakadt Jézus. Mondának azért a zsidók, ímé, mennyire szerette őt. Némelyek pedig mondának közülük, nem megtehette volna ő, aki a vaknak szemét felnyitotta, hogy ez ne halljon meg? Jézus pedig újra felindulva magában, oda megy vala a sírhoz, az pedig egy üreg volt, és kő feküvék rajta. Mondta Jézus, vegyétek el a követ, mondanéki az elhunytnak nőtestvére, Márta, Uram, én már szaga van, hiszen negyednapos. Mondanéki Jézus, nem mondtam éniket, hogyha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét? Elvették azért a követ onnan, ahol az elhunyt feküdt vala. Jézus pedig felemeli szemeit az égre, és mondta, Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem, csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. És mikor ezeket mondá, fennszóval kiállta: Lázár, jöjj ki! És kijöve az elhunyt, lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az orcája kendővel volt leborítva. Mondanékik Jézus, oldozzátok el őt, és hagyjátok menni.
Amen. Hát itt Lázár feltámadásáról van szó. A kő elgördítése. Nézzük meg ennek a jelentését. Hogy ez mit akar. A felolvasott részben is láttuk, és hallottuk, hogy Jézus megparancsolta azt az embereknek, hogy Lázár sírjánál gördítsék el a követ. Az emberek ugyan tiltakoztak, mondván, hogy már 4 napos, de Jézus kitartott, mert ő tudta, hogy Lázár odabent feltámadt. Annak ellenére, hogy Lázár már életben volt, a feltámadás élete mindaddig nem tudott áradni, amíg a kő mögött ő meg volt kötözve. El kellett mozdítani a követ ahhoz, hogy a feltámadás élete előre törhessen. Sokan vannak újjászületve, de nem mindenki tapasztalt még áttörést az életében. Mert a végtagjaik meg vannak kötözve, a kő csapdában tartja őket. Ahhoz, hogy a feltámadás élete áradhasson, a követ el kell gördíteni. Most nézzük meg, hogy mi a kő. A kő a törvény egyik jelképe. A törvény ugyanis kövekre vésődött. Amíg a hívők a törvény alatt vannak, addig a halál és a kárhoztatás szolgálata megkötözi őket. Az újszövetségi prédikátorok feladata az, hogy elgördítsék a követ az újszövetségi hívőktől. Tehát a törvénytől szabaddá tegyék őket. Amikor elgördül a kő, akkor tör elő, idézőjelben Lázár, és Isten dicsősége, tehát akkor tör elő a kegyelem, a felszabadulás és Isten dicsősége. Mert azt mondta Jézus, ha emlékeztek rá, hogy aki hisz, meg fogja látni Isten dicsőségét. És meglátták Lázár feltámadását. Egyesek félnek attól, hogyha hiányzik majd a kő, azaz nem lesz törvény, akkor ez engedélyt fog adni a bűnnek. De ha jól körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy az emberek engedély nélkül is vétkeznek, és ezt a törvény sem tudja leállítani. A bűnre való válasz a kegyelemben található. A kegyelem az az eszköz, amely meg fogja állítani a bűnt. Nem az elveszettről, hanem az újjászületetről kell elgördíteni a követ. Korábban tanultuk, hogy az elveszett számára a törvény ráébreszti arra, hogy neki szüksége van Krisztusra és egy megváltóra. Tehát, ahogy írja a Biblia, a törvény az elveszett ember számára egy vezérlő mester, ami elvezérli Krisztushoz. Az újszülött számára pedig azért szükséges, hogy a kő elgördüljön, hogy törvény nélkül élhessen. Mint Lázárnál is látható, aki fel lett támasztva, hogy a kő egy akadály az előretörésben. Tehát a törvény akadályozza az embert, hogy szabad legyen és előretörjön. Amikor megismered, hogy Isten szerelmesé tétettél a kegyelem által, ez uralmat fog adni arra, hogy felülkerekedj a kísértésen és minden romboló szokáson. A kísértések sikertelenek lesznek, mert amikor megvan a kijelentés, hogy Isten szerelmese vagy, akkor szabad is vagy. Ezt mondjuk el megvalósban. Amikor megismerem, hogy Isten szerelmesévé tétettem, kegyelem által, ez uralmat ad, a felett, hogy felülkerekedjek minden kísértésen, és romboló szokáson. A kísértések sikertelenek, az én életemben, a szeretteim életében, amikor kijelentés van arról, hogy Isten szerelmese vagyok. Amen. Amikor a hívő tudatában van annak, hogy milyen becses és milyen értékes személy ő Istennek, és elismeri az ő szeretetének a mértékét, miért akarna bűnben élni tovább, ami egyébként is pusztító és halált hoz. Tehát ezért fogja megállítani a bűnt Isten szeretetének az ismerete. Amikor az ördög kísértéseket hoz, nem fog emlékeztetni arra, hogy te Isten szerelmese vagy. Ezt a múlt héten is átbeszéltük, hogy kihagy egy szót. Kihagyja azt, hogy Isten szerelmese vagy. Azt akarja, hogy megkérdőjelezd azt, hogy Isten szeretett gyermeke vagy, mert tudja, hogy ha kételkedsz abban, hogy Isten szerelmese vagy, akkor ezzel azt tudja éreztetni veled, hogy elhidegültél Istentől. Ennél fogva bűntudatot, kárhoztatást tornyozhat rád, és további kísértéseket. Tehát nem szabad elengedni azt a tudatot, hogy Isten szerelmesei vagyunk. Ha netán kudarcot vall egy keresztény, továbbra is látnia kell magát úgy, hogy ő Isten szerelmese. Mert egy botlás semmit nem változtat. Az ige továbbra is igaz, hogy Isten igazsága vagyunk Krisztusban. Mert akit megbosott a Szent Vér, a cselekedetek nem tudják visszarántani. Mert kegyelem által és hit által kaptuk a megigazulást, az üdvösséget, és a cselekedetek nincsenek erre hatással. Második pontunk, az Úr szeretetével foglalkozz. És olvassuk el a Róma 8.35-öst.
Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré?
Felteszi Pál a kérdést, hogy mi szakaszthat el bennünket Isten szerelmétől? Mi tudjuk, hogy semmi, mert ragaszkodunk hozzá. Miként mondhatja egy hívő, amikor elvéti, hogy Isten szerelmese? Akkor is. Hát azért állíthatja ezt, mert az ő irántad való szeretete állandó és feltétel nélküli. Feltétel nélküli. Amiatt vagy Isten által szeretett, amit Jézus tett a kereszten. És nem az miatt, amit esetleg próbálsz kiérdemelni a cselekedeteiddel. Szóval az Úr nem fog kevésbé szeretni, hogyha tévesen cselekszel. Ő már akkor szeretett, amikor megfogantál. És akkor is fog szeretni, amikor majd szemtől szembe állsz vele. És a kettő között is szeret. Sok helyütt tévesen azt tanították, hogy ha elhibázzuk, akkor megtörik az Istennel való közösség. Eltűnnek az áldások, Isten jó indulata, és ez hatással van a hívő életére. De nézzünk itt egy igét. A Zsoltár 84.11-est olvassuk el, mert ez világos útmutatást ad a számunkra, és nyugalmat.
Mert nap és pajzs az Úristen. Kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek.
Látok? Nem vonja meg a jót. Akkor nincs mitől félnünk. És nem kell elfogadni ezt a téves tanítást. Mi már ismerjük az igazságot. Jézus vére miatt Isten és ember együtt jár, akik újjá vannak születve. mert továbbra is megvan a megigazultságunk, Isten szeret bennünket, megvan a közösségünk, és Isten jó indulata árad felénk. Két állítást szeretnék veletek megosztani. A légutakban van gyógyítókenet. Nincs semmi, amit tehetnék azért, amivel jobban kiérdemelhetném Isten szeretetét. De nincs semmi olyan tett sem, ami miatt Isten kevésbé szeretne. Egyetértetek ezzel? Akkor elmondjuk megvallásképpen. Nincs semmi, ami tehetnék azért, amivel jobban kiérdemelhetném Isten szeretetét. De nincs semmi olyan tett sem, ami miatt Isten kevésbé szeretne engem.
Isten kevésbé szeretne engem.
Amen.
Amen.
Amikor netán elvéted, az a legjobb pillanat arra, hogy emlékezz Isten szeretetére, amely feléd irányul. Olvassuk el a János 13:23-at. Kezd el magad olyan tanítványként látni, akit Jézus szeret.
Egy pedig az ő tanítványai közül a Jézus kebelén nyugszik vala, akit szeret vala Jézus.
Amen. Itt János saját magáról beszél, és a János evangéliumban 5-ször található ez a kijelentés, hogy akit Jézus szeret. És ez Jánosról szól. Mostanában voltak igen meleg napok és verőfényes napok, de hála az Úrnak enyhült ez a dolog. De kint a mezőn egyértelmű mindannyiunk számára, hogy a nap minden fűszálra egyformán süt. De amikor magadra vonatkoztatod Isten szeretetét, az olyan, minthogyha nagyítót tartanál egy fűszál fölé, és a fényt a nagyítóval összegyűjtöd, és a fókuszált fény meggyújtja a fűszálat, égni fog. Nem elég tudnod, hogy Isten szeret mindenkit. És itt jön be a kép, hogy a mező összes hűvére süt a nap. Tudnod is kell, hogy ő nagyon-nagyon szeret téged. Engedd, hogy ez a kijelentés beégjen a szívedbe, főként akkor, hogyha elhibáztad. Ahogy táplálod magad az ő irántad való szeretetén, ez a szeretet benned túl fog áradni, és eléri a környezetedben élő embereket is. Amikor teljes a szíved az ő szeretetével, akkor elillan mindenféle harag, féltékenység vagy negatív érzés. A teljes szív azt jelenti, hogy csak Isten szeretete lakozik benne, és semmi más. A korábbi fűtött viták, akár munkahelyi, akár családi, rövidebbek és ritkábbak lesznek, amikor Isten szeretetei túlcsordul és kiárad. Így Krisztus szeretete egyre jobban meg tud nyilvánulni. Könnyebb a békülés is, amikor az ő szeretetével vagyunk elfoglalva, és nem a saját kudarcainkon tépelődünk. Joseph Prince azt írja, hogy a pásztor családokban nincs veszekedés, csak fűtött viták vannak. Harmadik pontunk. Légy győztes, Dávid. És olvassuk el hozzá az 1 Sámuelből, a 17. fejezet 45-től 51-es versig. Dávid és Góliát csatájáról van szó.
Dávid pedig mondta a filiszteusnak: te karddal, dárdával és pajzsal jössz ellenem, én pedig a seregek urának, Izrael seregei Istenének nevében megyek ellened, akit te gyalázattal illettél. Ma kezembe ad téged az Úr, és megöllek téged, és fejedet levágom rólad, a filiszteusok seregének tetemét pedig az égi madaraknak és a mezei vadaknak fogom adni a mai napon, hogy tudja meg az egész föld, van Isten Izraelnek. És tudja meg ez az egész sokaság, hogy nem kard által és nem dárd által tart meg az Úr, mert az Úré a had, és ő titeket kezünkbe fog adni. És mikor a filiszteus felkészült, és elindult, és Dávid felé közeledik, Dávid is sietett, és futott a viadalra a filiszteus elé. És Dávid benyúlt kezével a tarisznyába, és kivett onnan egy követ, és elhajítván homlokán találta a filiszteust, úgy, hogy a kő homlokába mélyede, és arccal a földre esik. Így Dávid erősebb volt a filiszteusnál, parittyával és kővel, és levágta a filiszteust, és megölte őt, pedig kard nem is volt Dávid kezében. És odafutott Dávid, és reállott a filiszteusra, és vevé annak kardját, kirántotta hüvelyéből, és megöli őt, és fejét azzal levágta. A filiszteusok pedig, amint meglátták, hogy az ő hősük meghalt, megfutamodának.
Amen. Először is figyeljük meg, hogy Dávid hogy indult a harcba. A hitszavát szólta. Azt mondta, hogy Isten ma téged Góliát a kezedbe fogadni. Ha reggel elindulsz a napodnak, te is hirdesd ki, hogy a mai napom győztes nap lesz. Másik pedig, az Úré a had. És nem fegyver által van a győzelem. Tehát adjuk át az Úrnak a problémáinkat, és ő vívja meg a harcot. Egy új szemszögből nézzük meg ezt a történetet. Hogyha elkezded gyakorolni Isten irántad való szeretetét, győzelemben fogsz élni. A fiatal pásztor fiú Dávid nem a saját erejével győzte le Góliátot. Tudjátok, hogy Góliátnak mi a héber neve? Számkivetett. A számkivetettség azt jelenti, hogy mindenétől megfosztott. Ami vagy, amit birtokolsz, attól meg vagy fosztva. Kolosse 2.15-ben olvassuk el azt a győzelmet, amit Krisztus szerzett az ördög felett.
Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, azokat nyilvánosan megszégyenítette és mutogatta, győzelmet aratván felettük a keresztfa által.
Amen. Tehát ez az igen mutatja azt, hogy Krisztus legyőzte a sátán hadseregét. Visszatérve Dávid és Góliát történetéhez, Góliát az ördög előképe, akit Jézus megfosztott minden fegyverétől. Mert Góliát számkivetett a héber megfogalmazás szerint. Az előbbi vers alapján vedd észre, hogy te egy lefegyverzett ellenséggel állsz szemben. És egy lefegyverzett ellenség mit tud neked ártani? Nézzük meg Dávid héber nevét. Dávid héber neve szeretett. Isten által szeretett. Tudjátok, a Bibliában nincs egyetlen jelentéktelen sor sem. És még a nevek is titkokat hordoznak, mint látjuk. Tehát Dávid és Góliát csatája, Isten egy szerelmese és egy számkivetett között zajlott. És most ragad meg ezt a kijelentést. A győzelemhez egy olyan személy kellett, aki tudatában van annak, hogy ő Isten szerelmese, aki képes Isten által diadalmat aratni. Tehát, hogyha te tudod, hogy Isten szerelmese vagy, és ő a te oldaladon áll, felruház képességekkel, akkor meg tudsz állni az életben győztesként. Mert az ellenség le van fegyverezve. Egyébként is a pesti összefoglalóban benne van, hogy az ellenség egyedül harcol az egyik oldalon, mi az Úrral egy másik oldalon. Tehát nekünk van erősítésünk. Az ellenség egyedül van és le van fegyverezve. Próbáld meg ezt így felmérni, ezt a haderőt. És mindjárt másképp fogod látni a helyzetet. Ez a titka annak, hogyan lehet megölni az óriást, vagy ahogy az evangéliumban olvassuk, hogyan lehet a hegyet elmozdítani az utunkból. Isten szeretete által, pontosabban, ha tudatában vagy annak, hogy te Isten szeretetje vagy, akkor az óriásokat le tudod győzni. Nem számít, mi épp az óriásod. Házassági probléma, szolgálati gondok, munkahelyi problémák, gyógyulás, anyagiak, Kezd el látni ott, hogy te Isten szerelmese vagy, és az óriások eltűnnek az életedből. Dávid is ezt látta, hogy ő Isten szeretetje. Isten úgy szeret, ahogy éppen vagy. Mert Jézus vére a hónál is fehérebbre mosott. Még van egy igénk, a Márk 1.11. Ezt a múlt héten is ugyan olvastuk, de nem állt ismételni.
És szózat lett az égből. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm.
Amen.
Amen.
Amen. Tehát élj minden nap ezen szavak ereje által, hogy te Isten szerelmetes fia vagy. Isten jó indulata rajtad van, a családodon, a munkahelyeden, és mindazon, amivel dolgozol. Áldás vagy mindenütt, ahová csak mész. És ne felejtsd el, hogy a Szent Szellemet mindig viszed magaddal, mert ő benned lakozik. Te vagy a szállásadója. Valaki azt mondta, nem olyan túl régen, hogy vannak keresztények, akik azt mondják, hogy jaj, nem szívesen mennek erre a helyre, arra a helyre, ott rossz a szellemiség. Azt mondta a pásztortársam, hogy én úgy megyek oda, hogy ez nekem nem akadály, mert én a Szent Szellemet viszem magammal. Ha Isten nem tartotta vissza az ő fiát tőled, akkor miért tartaná vissza a gyógyulást, az ellátást, a védelmet, a nyugalmat, az áldásokat? Ha a mindenható Isten a te szerető atyád, akkor még félelmeid sem lehetnek. És megint csak az előbbi igére utalnék, a Zsoltár 84.11-re, hogy Isten nem vonja meg a jót az ő teremtményeitől, az ő népétől. Bízom benne, hogy a sorozat által a szíved most Isten irántad való mérhetetlen szeretetétől izzik. A tanultak alapján vedd a kegyelem és a megigazultság ajándékát, és uralkodj Krisztus által. Meddig kell uralkodnunk? Egy évig? Két évig? Mert ugye polgármestereknek ugye 4 évig van a mandátumuk. Nekünk addig kell uralkodnunk, amíg a pulzusunk kitapintható. Amíg élet van bennünk. Köszönöm, hogy velünk tartottál 2 hosszú sorozatban, ami a kegyelemről szólt, amelyben csodálatos utitásnak bizonyultál. Bízom benne, hogy tényleg kaptatok kijelentéseket. Ez most 20 részes volt, az előző meg 16-17. Igazából ez egy nagy könyv, csak ketté bontottam, hogy ne legyen itt 40 részes sorozat. És jövőt tekintve az van a szívemben, hogy a győzedelmes gyülekezet tanítása alapján jöjjenek elő tanítások a hatalmunkkal kapcsolatban. De mindenképpen ez a szívemben van, hogy ez napirend legyen, mert meg kell ismerni, hogy a hatalmunkat hogyan kell használni, és milyen erők vannak, amik akadályoznak bennünket. Ima kéréseket gyűjtünk össze. Én felírtam már a munkatúrátokat. Kedden indul, pénteken érkeznek haza. Kehida kustányban van a szállásuk, és ott a környéket, a kis településeket veszik célba. És minden postaládába bekerül az a szólólap, ami benne van a Biblia közepén, az Új Szövetség, meg az Ószövetség határán. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd imádsággal, háladással, magasztalással, dicsérettel járulunk a szent színed elé. Köszönjük, atyám, a rajtunk megnyugvó kegyelmedet. Hálát adunk a dicsőséges megváltásodért, drága Úr Jézus. Köszönjük az imáink megválaszolását, és a megfogant válaszokat szólítjuk a trónteremből nagy gyorsasággal. Kiküldjük a szolgáló angyalokat, hogy legyenek ebben a segítségünkre az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Hálát adunk, atyám, hogy kigyókon és skorpiókon tapodhatunk is az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat nékünk. Köszönjük, atyám, hogy az imáink hatására megköttetett a megtévesztés szelleme, és lehullott a vakság azok szeméről, akik megtévedtek, akiket eltéveítettek a sötét erők a Jézus nevében. Köszönjük, atyám, a te útjelzőidet, útmutató oszlopaidat, kijelentés, bölcsesség és tisztálatás szellemét árasztjuk ki a Jézus nevében, hogy a megértés mind mélyebb legyen Isten igényéből. Eléd hozzuk, Atyám, Jézus nevében a Kehinda Kustány környéki munkatúrát, amely 2 péntekig tart. Jézus nevében az áldások teljességét szóljuk a 2 szent felett. Megkötjük a sötétség minden erejét felettük, a munkájuk felett, az útjuk felett, és kiküldjük a szolgáló angyalokat, legyenek az ő segítségükre mindenben. Szent oltalmat, szent védelemet rendelünk ki a Zsoltár 41, a Zsoltár 91 és a 10 fizetők joga alapján, a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Atyám, a szent vért, amivel meghintjük az ő útjukat, a munkájukat, és kijelentjük, hogy sértetlenül átérnek a túlsó partra, és vissza is érnek ugyanúgy a Jézus nevében. Köszönjük a szent időzítéseket, hogy a szent időzítésben hozzák a nyitott szívűeket az angyalok eléjük. És köszönjük, Atyám, hogy te adod a szavakat a szájukba, hogy azt szólják, ami a te akaratodban van. Követeljük az elveszettek üdvösségét, szabadulását, az áttöréseket az életükben, a Jézus nevében. A sötétség minden építményét ledöntjük a Jézus nevében, azon a területen. Köszönjük, Uram, a békességedet, az örömödet, a jóságodat, a könyörületességedet, és hálát adunk, Atyám, a te szeretetedért. Mi is viszont szeretünk téged, és fogadjuk a közléseket, a látogatásukat, a könnyebbség olaját, az öröm olaját a Jézus nevében. Minden szentet, szent egészségben állítunk a trón elé az 1 Péter 2.24 alapján. Mert kijelentjük, hogy Krisztus sebei által gyógyulást nyertünk. Ez jogilag megvan, és mi gyakorlatban is a valóságba hozzuk a Jézus nevében. Ugye ez megnyilvánuljon. Úgy, ahogy Lázár esetében is. Isten dicsősége megnyilvánult Lázáron, amikor feltámadt, és szabad lett a kötelektől a Jézus Krisztus szent nevében. Tiéd minden dicsőség, Uram, mindörökkön örökké. Amen. 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 Gyógyító sor következik. Várunk benneteket egy áldásra. Áradjenet a Jézus Krisztus szent nevében, járd át ezt a testet, járd át ezt a lábot, és tedd szabaddá, vezess ki a hazudtüneteket a Jézus nevében. A te dicsőségedet, hogy meglátod minket a gyermeket felett minden tekintetben, és hozzá mennek az emberek. Köszönjük, Uram, a növekedést a szolgálatban, növekedést az életében. Köszönjük, Atyám, a te gyermekeid életét. Hálát adunk, Atyám, a te dicsőségedét, hogy megláthatik felettünk. Köszönjük, Uram, a kegyelmedet, a növekedő kegyelmedet, a gondoskodásodat, az ellátásodat, és a szent védelmedet, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük, Atyám, a te igédet, megprofétáljuk a test felett a szent egészséget a Jézus Krisztus szent nevében, mert Jézus volt, aki elhordozta a betegséget, a fájdalmat a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked életét. Hálát adunk az egységért, a békét, a szeretetért, és köszönjük a gyógyulásokat a családban a Jézus nevében. Áldásai teljességét árasztjuk a leányod felett a Jézus nevében, és elrendeljük, hogy mindaz, amire kezét teszi, az áldott a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a gyermeked életét, a szolgálatát, áldások teljességét szóljuk az útjuk felett, a munkájuk felett a Jézus nevében, és sok üdvösséget követelünk be a Jézus nevében. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében a kezünket rátesszük hittel hozott kelmékre, szövetekre, és kiárasztjuk Isten dicsőséges erejét, a feltámadás erejét. Áradjenet, áradjenet, áradjenet. És a hitünk alapján és az írások alapján tudjuk, hogy a kenet a szövetekben raktározódik, és eljut a betegekhez, az otthonukba. És amikor a testekhez érintik a kenet, kiárad, beárad a testben, megtöri az igát, lerontja a tüneteket a Jézus nevében, és szabadulást hoz elő Isten dicsőségére. Köszönjük, Atyám, hogy megláthatjuk a te dicsőségedet a fiad kereszten bevégzett munkája által. Tied minden dicsőség, Uram. Mindörökön örökké. Amen. 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 Köszönjük az Úrnak a jelenlétét. A 16. pesti összefoglaló következik, amelynek az a címe, hogy Ha szívünk nem vádol. Kulcsfontosságú, hogy a szívünk ne vádoljon, mert így lesz teljes a hitünk, és így tudunk közösségben élni Istennel. A hitünket szabadítja fel a bűntudat megszűnése és a kárhoztatás megszűnése. Mustármagnyi hittel nekünk szólni kell a hegyhez, a problémához, ami eltávozik. Az Ezékiel 37-ben van egy nagyon érdekes történet, amit nevezhetünk előképnek is. Szólj a száraz csontokhoz. És miután mi szólunk hitben, azok egyberendeződnek, és ezt követően életre kelnek. Tehát fontos a sorrend, hogy először a minden csont megtalálja a maga helyét, és utána kelnek életre. Ugyanis a teremtett dolgok hallgatnak Isten szavára. Tehát, hogyha mi Isten szavát szóljuk a környezetünkben, akkor mindaz, ami Isten által teremtetett, az meg fogja hallani az igét, Isten szavát, amit kimondunk, és engedelmeskedni fog neki. Ha az igét szóljuk, akkor az élethelyzeteink a helyére kerülnek, és nem csak a helyére kerülnek, hanem megéletnek. Ez egy nagyon fontos gondolat a csontokhoz kapcsolva. Tehát az élethelyzeteink megélednek, úgy, ahogy azok a száraz csontok. Amikor a tanítványok versengtek, nem a Jézus által felruházott hatalmon gondolkodtak. Isten mindent megtehet, hogyha mi hiszünk. Az ellenség munkáját le kell állítanunk, el kell parancsolnunk, és meg kell tiltanunk, hogy visszatérjen. És azt az üres helyet pedig betölthetjük Isten dicsőségével, hogy kiárasztjuk Isten dicsőségét, vagy a szolgáló angyalokat, hogy ne maradjon üres hely. Nagyon fontos tudni, hogy a látható dolgokra való tekintés megrabolja a hitünket, és így lehetetlen hitben imádkozni, hitben parancsolni. A hitünket folyton őrizni kell, hogy mindig működőképes legyen. A hit képe a következő. Hiszem, parancsolom, és kijelentem, hogy megvan nekem. A hit titka az, hogy mustármagnyi hittel szólunk a hegyhez, ami jelképesen ugye ami az akadály előttünk, és annak el kell távozni. Jézus egyszer a tanítványoknak azt mondta, hogy hitetlen nemzetség. De fontos arra felfigyelni, hogy ezt kinek mondta, és milyen időkorszakban. Nekünk több hitünk van, mint Jézus tanítványainak, mert újjászületéskor megkaptuk a hitnek a mértékét. Ez fontos tudni. Amikor a hitünk alább hagy, akkor nagyon könnyen be tud furakodni az ellenség, akár egy tünet formájában. A tünet nem más, mint egy megtévesztés, Mert a való igazság az, hogy Jézus sebeivel gyógyulást nyertünk. Imakérés esetén Hégen tiszteletes elsőként felépítette a hitét, az ige igazságán elmélkedett, és Jézusra bízta a helyzetet, és csak ezt követően imádkozott, ha egyáltalán szükség volt rá, mert lehet, hogy addigra a probléma meg is oldódott. A hit kulcs. Ha a szívben nincs kételkedés, és elegendő a mustármagnyi hitünk. Szentek vagyunk, szeretettek és elfogadottak. Tudjuk az írásokból, hogy a teljes szeretet kiűzi az aggodalmaskodást, a félelmet és a vádló hangját. Tehát ezért fontos nekünk folyton telve lenni az isteni fajta szeretettel. A szeretetet magunkhoz kell ölelni, továbbá állandóan teljesnek kell lenni vele, és ez fogja hozni a hitet. Aki szégyenli a múltat, a múlt hibáit, az semmibe veszi a megváltást. Mert nem hiszi el, hogy a kereszten minden eltöröltetett, és újjászületéskor tisztára lettünk mosva a Szentvér által. A megnyilvánuló szeretetet úgy lehet megfogalmazni, hogy mindenki látja, hogy Isten téged szeret, és ebben a szeretetben jelennek meg az áldások. Felszabadítja a hitedet, amikor Istennel együttműködsz. Amikor azt mondjuk Istennek, hogy teljes szívből szeretlek, Uram, az azt jelenti, hogy a szívünk egyik csücskében sem lehet semmiféle hordalék, ami elfoglalhatná a szeretetnek a helyét. Mert akkor már nem mondhatjuk azt, hogy teljes szívből szeretlek. Tehát nem lehet, hogy sérelem, irítség, féltékenység, meg semmiféle negatív dolog. Bizonyára ti is hallottátok már azt a világban, hogy hordjuk a keresztet. Vedd fel a keresztet, és vigyed, és cipeljed. A világ úgy gondolja, hogy a terhek a keresztek, de igazából a Biblia értelme szerint a keresztjeink Isten elhívása az életünkön. Isten a te saját keresztedhez adott kegyelmet. Azt mindenki tudja viselni, és ezért nem szerencsés más keresztjét felfenni, mert ahhoz nincs meg Isten kegyelme. A szent olaj átsegít helyzeteken, és Isten mindent a javunkra képes fordítani. Hogyha nem engedjük el az Úr kezét, akkor csillogóbban jövünk ki a problémákból, mint ahogy belementünk. Újjászületéskor kaptunk egy nagy ajándékcsomagot. Ebben benne van az örök élet, az agapé, ami isteni fajta szeretetet jelent, és a Szent Szellem. Ha a szívünk vádol, akkor a hitünk nem fog működni. Tehát venni kell a szent vérből, hogy ez megtisztítson bennünket, és miután tiszták vagyunk, akkor a szívünk nem fog vádolni. Emlékeztek arra, amikor Jézus elé odavitték a házasságtörő asszonyt, és Jézus nem elítélte, hanem felmentette őt. Ez a felmentés erőt adott neki arra, hogy tovább menjen, és ne tegye azt, amit eddig tett. Mit gondoltok, mi lett volna akkor, hogyha Jézus kárhoztatja őt? Akkor újra visszaesett volna abba, amit korábban cselekedett. Az ellenség egyedül harcol az egyik oldalon, ezt ne felejtsd el, mi az Úrral együtt a másik oldalon vagyunk. Tehát nekünk van segítségünk, nekünk van fegyverzetünk, míg az ellenség fegyvertelen. Ne csüggedj, Isten a mi oldalunkon áll, és tőle van a mi győzelmünk. És az ördögnek csupán csak annyi helye van az életünkben, amennyit mi megengedünk neki. Tehát ezért szükséges, hogy olyan sorozatba fogjunk, ami a hatalmunkról szól, hogy megismerjük, milyen hatalmunk van Krisztusban, és hogyan tudunk győztes keresztény életet élni. Megjelent a kenet ízületekben és csontokban. Kiárasztjuk a szükségben levők felé. Azzal, hogy hazamegyünk, még az Úr nem fejezi be a munkát. Tehát nyugodtan számítsatok arra, hogy menet közben is meg lehet gyógyulni. Régi időkben hallottam olyan bizonyságot, hogy nagymamik mentek haza az alkalomról, és ott nem vették észre, hogy a szemük meggyógyult, de amikor ránéztek a toronyórára, akkor látták, hogy jaj, hát látják, hogy hány óra van. Tehát a munka az egy folyamat. Akkor egy szeretett kört kérünk szépen. Áldottak vagytok!